mindenkit megrázott a tegnap előtti gyilkosság. A bevezető imádságunkat ajánljuk fel minden gyilkosság áldozatáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Legutóbb arról beszéltünk, hogy mit is mond a szent hagyomány Szűz Mária bűntelenségéről, vagyis a szeplőtelen fogantatásról. Kezdettől fogva vallotta a bűntől való mentességét. Ezt az állítást a későbbiekben a dogma fejlődés által az egyház egyre részletesebben bontotta ki, és egyre pontosabban fogalmazta meg. A dogma fejlődés tehát nem hozzáad az eredeti tanításhoz, így gazdagítva, hanem egyre alaposabb vizsgálat alá vetve, egyre több részletben ismeri föl az igazságot, és fogalmazza azt meg mindenki számára. Vagyis a dogma fejlődés nem hoz nekünk újat. Ez az egyház élő hitének működései bizonyítéka. Nem csak megőriz, hanem kamatoztat az egyház, akár csak az Úr Jézus példabeszédében a kiosztott drachmát, hát az öt helyett már tizet tud fölmutatni, nem azáltal, hogy újakat szerez hozzá, hanem hogy az ötöt jobban megmutatja és alaposabban kifejti. Vagyis az egyház életére is áll a latin mondás igazsága. Docendo dissimus, miközben tanítunk, tanulunk is. Pontosan ez történik, amikor egy-egy hitigasságot minden vagy minél több oldalról górcső alá vesznek, és megnézik, hogy mi minden rejtőzik abban, hiszen kincs. Régit és újat hoz elő az egyház, mint a nagyszerű családatya, mindazokból a kincsekből, amelyeket Jézus Krisztus rábízott. Az újak alatt nem vadonatújakat kell érteni, hanem új megfogalmazásokat, új szempontokat, és ezáltal új érdekességeket, vonatkozásokat. Vagyis maga a tanítóhivatal ezáltal megmutatja, hogy a Szentlélek vezeti őt. A Szentlélek pedig nem hozzáad mindahhoz, amit az Úr Jézus ránk hagyott, hanem megtanít a teljes igazságra, vagyis az igazságokat kibontja az egyház működése által és az egyház működésében. Kezdettől fogva vallották tehát a szűzanya tökéletességét, és a mennyország ragyogásához hasonlították. A harmadik században már a szeplőtelen gyermek szeplőtelen édesanyjáról beszélnek. Sokat mond erről az Évával vont párhuzam, illetve ellentét. Van, amiben párhuzam, tökéletesnek lett teremtve Éva is, Szűz Mária is, van, amiben ellentét, Éva végül is haláltozott, Szűz Mária pedig életet számunkra. Igaz, hogy a középkorban fölmerült bizonyos nehézség, mindenkinek szüksége van a megváltásra, hogyan valósul ez meg Szűz Mária életében, hogyan egyeztethető össze a kezdettől fogva való bűntelenséggel az, hogy mégiscsak a megváltásnak ő maga is részese, bár éppen ő hozza világra a megváltót. Szent Duns Scotus oldja föl ezt a problémát, mégpedig azzal, hogy Szűz Mária előre megváltott a fia érdemeiből fakadóan. Tehát igenis, ő is megváltást kapott, de ez a szent fia érdemei miatt olyan, hogy már eleve megkapja, és ezáltal semmiféle bűn sem férkőzhet hozzá. A dogmát aztán, amikor kimondták 1854-ben, utána négy évvel a szűzanya maga igazolta a Lourdes megjelenés által, ahol úgy mutatkozott be, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Ennek következményéről beszélünk a mai alkalommal, mégpedig az a megfogalmazás, hogy Szűz Mária mentes a személyes bűnöktől. Ugye a szeplőtlen fogantatás elsősorban az áteredő bűnre vonatkozik, vagyis hogy az ádámi örökség nem vonatkozott Szűz Máriára, vonatkozhatott volna, vagy kellett volna, hogy vonatkozzék, de Isten eleve megmentette őt ettől, megoltalmazta különleges módon. Ez egy külön kegyelem, tehát a szeplőtelen fogantatás. Na de hát, hogyha az áteredő bűn nincs a Szűz Mária lelkében, akkor nyilván a bűn ott nem tud sehogyan működni, nem tud fészket rakni, hogy aztán szaporodjék, és éppen ezért Szűz Mária mentes a személyes bűnöktől is. Persze mi is megkapjuk a bűntelenség ajándékát, amikor megkeresztelnek minket. Ezzel nem nagyon szoktunk gondolni, de hát olyankor mi bűntelenek vagyunk, nem tökéletesek, vigyázat, nem kegyelemmel teljesek, de igenis a teljes kegyelmet megkapjuk, amit csak meg tudunk kapni. Na mert hát, hogy a keresztelés mellett is, a keresztség ajándéka mellett is azért megmarad bennünk a bűn rontása, értelmünk elhomályosodik, akaratunk rosszra hajló. Éppen ezért sajnos nemigen tudjuk megőrizni ezt a kezdetben kapott kegyelmet a keresztségben. A gyermek makrancossága már megmutatja a bűn okozta sebeket. Hát aztán természetesen a derék keresztény neveléstől függ, hogy végül is mennyire lesz a bűn martaléka az az illető, hogy mennyire lesz kiszolgáltatva szenvedélyeinek, vagy a külső ráhatásoknak, van-e gerincesség benne, ez mind-mind a szülők jó példájától és törődésétől is függ. Arról el szoktak feledkezni a szülők, hogy a nevelés az nem egy rövid távú dolog. Az nem annyit jelent, hogy most legyen jó, aztán rendben van minden. A nevelés olyan, ahol a szülőnek előre kell látnia, hogy mi lesz ebből a gyerekből, ha így meg úgy viselkedik. Ha most ráhagyom, hogy toporzékol, na igen, akkor megkapja, hogy csöndben maradjon, akkor nem lehet majd csodálkozni, hogy felnőttként is egy mindenkin átgázoló egyén lesz. Tehát a nevelés, és éppen ezért a keresztény szülőknek ezt sokkal-sokkal komolyabban kellene venniük, és ezen sokat morfondírozni és egymással megbeszélni, hogy milyen gyereket akarunk, milyen felnőtté akarjuk nevelni a gyerekünket. És ezt el kell határozni, és meg is kell valósítani. Végül is van valami mély teológiai érzék abban a kérdésben, hogy kereszteljem meg a gyereket, mert sokat sír. Nálam ez többször is előfordul, hogy ezzel jönnek be a plébániára. Persze első hallása ez az embert fölbosszantja, hát nem a sírás ellen van a keresztelés. Való igaz. De azért, hogyha az ember utána gondol, azért mégiscsak van ebben valami. Méghozzá, persze a keresztség nem arra való, hogy ne sírjon a gyerek, de azért a dolog mélyén az húzódik meg, hogy minden rossz a bűnből ered. Tehát az is, hogy a gyerek ilyen vagy amolyan módon nyugtalan, persze nyilván orvosnak is kell látni, hogyha nagyon sírós, de hát azért van ottan a bűnnek is valami szerepe, és a keresztség pedig ugye megszabadít a bűntől, és ezáltal könnyebbé teszi az ember jobbá nevelését. Hát kérem szépen, elgondolkodtató, de azért ne vegyük úgy, hogy ja, sír a gyerek, akkor már is vigyük újból keresztelni, mert az tilos, a keresztség csak egyszer vehető föl. Thank you. ajánláson köszönjük a kedves hallgatók mindenféle fajta támogatását. Kérjük az imádságaikat, hogy valóban a Szentlélek működjék a Mária Rádióban. Ahogyan Szűz Máriát eltöltötte a Szentlélek, úgy bennünk is a Szűzanya szolgáló és szolgáiban is működjék a Szentlélek. Ehhez az Önök imádságára van szükség. Köszönjük és kérjük. Ugyanakkor, hogy egyáltalán a hangunk eljuthasson a hallgatókhoz, erre pedig az Önök anyagi segítsége kell, hiszen a Mária Rádió az teljesen önellátó, és éppen ezért a hallgatók azok, akik a maguk számára a Mária Rádiót fönntartják. Kérjük tehát a továbbiakban is, és hálásan köszönjük az eddigieket is, ami a Mária Rádió megsegítését szolgálja. Akinek a segítés ügyében lenne bármiféle fajta kérdése, az szíveskedjék a 061-373-07-01-es telefonszámon érdeklődni. Akinek pedig hittani kérdése van, az engem megtalál 35-ig a 061-374-09-04-es telefonszámon. Csak 35-ig, utána már a végén nem foglalkozunk kérdésekkel. Hát akkor visszatérve Szűz Mária személyes bűntől való mentességéhez. Szent János állítja, az első levelében olvashatjuk ezt, mégpedig az első fejezetben kijelenti, ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk. Hát elég fenyegető szavak ezek, és hogyha arra gondolunk, hogy akkor most mi van a szűzanyával, akiről éppen azt állítjuk, hogy nincs bűne, hát akkor nincs az igazság benne, szó sincs ilyesmiről. Itt Szent János az áteredő bűn következményeiről beszél. Mi, akik az áteredő bűnnel születünk erre a világra, hát sajnos ennek nyomán aztán szépen szaporítgatjuk ezeket a bűnöket. A keresztség megszabadít magától a bűntől, de nem a következményeitől, ahogy az előbb is emlegettem, értelmünk homályos marad, akaratunk pedig rosszra hajló. Na, van mit kihasználni a gonosz léleknek, és bizony azt kell mondani, hogy mi magunk sem vagyunk restek ebben az ügyben, hogy aztán ilyen módon cselekedjünk. Így tehát általában nem mondhatjuk magunkról azt, amit az Úr Jézus állított, hogy kivádolhat közületek engem bűnről. Mi bizony bőségesen vádolhatjuk magunkat. Ezzel szemben az egyházatyák kezdettől fogva hirdetik Szűz Mária bűntelenségét, tehát ebből a sorozatból ki lett emelve a boldogságos Szent Szűz. Az ő szentsége pedig kizár minden bűnt, állítják az egyházatyák. A későbbiek során, ugye a hitújítás, most lesz 500 éves évfordulója, a hitújítók problémáztak ebben az ügyben, de aztán az egyház azonnal reagált erre. Ezekre a problémákra majd a végén fogok kitérni, tehát olyan fajta kérdéseket vetnek föl a Szentírás alapján, hogy hát akkor itt azért nem a bűntelenség mutatkozik meg, bizonyos magyarázat szerint, de mindegyekre megvan a kellő válasz, úgyhogy legyünk meggyőződöttek, hogy a szűzanyában semmiféle bűn nem volt és nem lehet. Szűz Mária Isten különös kiváltságából eredendően élete egész folyamán mentes volt minden súlyos és bocsánatos bűntől. Ezt a tridenti zsinat ki is mondta. Azt állította, ki van közösítve, aki azt állítja, hogy az egyszer megigazult ember élete folyamán képes elkerülni a bocsánatos bűnöket is. Ez legfeljebb Isten különleges adományából lehetséges, miként ezt a boldogságos szűzanyáról tartja az egyház. Tehát nem állítja az egyház azt, hogy más nem kaphatta, vagy kaphatja meg ezt az isteni adományt, de ez mindenképpen Isten külön kegyelme, rendkívüli kegyelme. A szűzanya pedig már eleve rendelkezett ezzel a rendkívüli kegyelemmel. Vagyis, kérem szépen, mi emberek, közönséges életünkben mondhatjuk, hogy megkaptuk ugyan a kegyelmet, de bizony szükségünk van a megtérésre, a bűnbocsánatra, az újbóli felszítására a kezdeti kegyelmeknek, és erre szolgál a bűnbocsánat szentsége. Pontosan erre alapította az Úr Jézus. Tehát megint nem új dologról van szó, hanem Jézus Krisztus előrelátása erre alapította a bűnbocsánat szentségét. Ugyanakkor, ha valaki megkapná az Úristentől ezt a rendkívüli ajándékot, akkor mentes az személyes bűnöktől, de csak az Isten kegyelméből. Na most már egyszer én emlegettem, hogy Liziói Szent Teréznek a gyóntatója állította, hogy ő nem veszítette el a keresztség kegyelmét. Vagyis, hogy halálos bűnt életében soha nem követett el. Hát, hogy bocsánatos volt, az valószínű, mert eléggé akaratos kislány volt, és komoly önnevelésnek kellett önmagát alávetnie, hogy ebből alázat szülessék, de hogy halálos bűnt, tehát szándékos bűnt nem követett el, erről megnyugtatta őt a gyóntatója, és ezt nyugodtan elfogadhatjuk mi magunk is. Tehát nem a szűzanyának adott rendkívüli ajándékot kapta, de az is azért eléggé rendkívüli ajándék, hogy ilyen módon tudott élni. A későbbi dogmát kihirdető egyházi tanításban az is szerepel viszont, hogy minden angyal és szent előtt olyan csodálatos kegyelmeket kapott a szűzanya, hogy a szentség teljességében ragyog. Ennél a szentségnél Istenen kívül nagyobbat elgondolni nem is lehet. Így a szűzanya szentségével mindenkit, mindeneket felülmúl, fogalmazott Szent X. Pius pápa. Vagyis még ha ember valamelyik szent kapott is különleges kegyelmeket, mert miért ne kaphatott volna, de a szűzanya fölé azáltal sem tud emelkedni, ő mindenek fölött van, Isten után, és természetesen ebben benne van, mint hogy Szent Háromságról van szó, Jézus Krisztus embersége is, után következik maga a szűzanyának ez a szentsége, ez a tökéletessége. Tessék, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Kirner Zoltán atya, szeretném megkérdezni, hogy ön beszélt a bocsánatos és a halálos bűnökről. A halálos bűnöket tudom, hogy mi az, de melyek a bocsánatos bűnök? Hogyan tudunk különbséget tenni?
Nagyon egyszerűen. Minden, ami nem halálos bűn, de bűn, az bocsánatos bűn. A halálos bűn pedig tudva, akarva, fontos dologban követi el az ember. Tehát az mindig tudatos. Just is, nem akarok engedelmeskedni az Úristennek. Ez a halálos bűn ismérve.
Igen.
A minden, ami nem ilyen, tehát ez a három együtt, tudva, akarva, uh-huh. fontos dologban, ami nem uh-huh. ilyen, az viszont bocsánatos bűn. Uh-huh. Ez nem annyit jelent, a bocsánatos bűn, bocsánat, a megfogalmazás nem azt akarja jelent, hogy hát azzal nem is kell törődni. Szó sincs róla, minden bűn rossz, és minden bűnnel kell törődni. Csak az egyiknél, tehát a halálos vagy súlyos bűnnél csak a szentgyónás adhat megoldást. A bocsánatos bűnöknél is így nagyon jó rendszeresen szentgyónásban ezeket fölemlegetni, de pillanatnyilag, ha az ember őszinte bánatot tart, akkor ez is eltünteti ezt a bocsánatos bűnt. Ennek ellenére az önnevelés érdekében nagyon jó ezeket a szentgyónásban megemlíteni. Tudom, vannak olyan papok, akik ráförmednek az emberre, hogy ez nem bűn, minek hozza ide a szentgyónásba. Sajnálom, hogy vannak, mert a szentgyónás az nem csak a kegyelmet akarja, tehát lemosni az ember lelkét, hanem az megerősíteni is akar, mint egy jó gyógyszer. Nem csak eltünteti a betegséget, hanem roborálja az embert, és éppen ezért, ha a szentgyónásban az ember ezeket fölemlegeti, minden bűn megnevezése az a gonosz lélek ellen van, tehát nekünk pedig javunkra. Köszönöm szépen a kérdést, erre ennyit tudok válaszolni.
Én is köszönöm, dicsértessék.
Mindörökké, amen. Amikor a szentírási alapjait keressük ennek az állításnak, hogy Szűz Mária mentes minden személyes bűntől, akkor ugyanazokat találhatjuk, mint amiket az áteredő bűntől való mentességnél, vagyis a szeplőtelen fogantatás dogmájánál felsoroltunk. Tehát elsősorban az ős evangélium. Hiszen ha a Szent Szűz teljes ellenkezésben volt a sátánnal, akkor nyilvánvaló, hogy a személyes bűnöktől még inkább mentes volt, hiszen az éppen a gonosz lélek hatása az ember lelkében. Az áteredő bűnből nincs részünk, akarati beleegyezésünk, től függ ez, hogy aztán mi magunk, miután megszabadultunk az áteredő bűntől, szóba állunk-e a sátánnal. A személyes bűn az már tőlünk függ, az áteredő bűnt azt örököljük. De az, hogy én mit cselekszem, az csak is az én szabad akaratomtól függ, az én döntésemtől. Az angyali üdvözlet is ugyanezt erősíti meg, a kegyelemmel való teljesség kizár minden fogyatkozást, hát ha teljes, akkor nem lehet hiánya, ez nyilvánvaló a józan beszéd értelmében. Ahol tehát bocsánatos bűn van, ott valami hiányzik a kegyelemből, állítja nagyszent Albert, vagyis ő is a maga filozófikus természetével, tanításával megerősíti, hogy a teljesség, az hiánytalanság. Idézhetjük az énekek éneke sorát is a szűzanyára. Elzárt kert vagy, mátkám, húgom, elzárt kert, lepecsételt forrás. Hát itt éppen ez az elzártság, tehát ott a bűnnek semmiféle keresnivalója nincs, vehető ki ezekből a szentírási sorokból. Vagy Szűz Máriára értelmezhetjük Izajás próféta sorait is. Örvendezve örvendek az Úrban, újjong a lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám. Olvassuk Izajás 61. fejezetében. És ugyanakkor ez nekünk nagyon-nagyon ismerős, mert aki ismeri a szűzanya imáját, az azt mondja, hogy jé, hát ez majdnem, hogy szó szerinti idézet. Úgy szűzanya hála imádságában ugyanis ezt olvassuk. Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Egyébként itt hadd emlegessem még itt ezt az egyetlen szót, és ez megint valami csodálatos dolog, hogy Szűz Mária azt mondja, hogy megváltó Istenemben. Tehát ő maga is tudta, hogy ő megváltott, csak ő előre megváltott. Tehát megváltó Istenemben. Ez azért jellemző. És akkor még a jelenések könyvének szavait is átvitt értelemben értelmezhetjük a szűzanyára. Ott az új Jeruzsálem látomását írja le Szent János, és azt mondja, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet Istentől leszállni az égből, mint a férjének fölé kesített menyasszonyt. Íme Isten hajlék az emberek között. Na hát, ha beszélhetünk hajlékról, akkor az a boldogságos szűzanya. Az, akik közöttünk lakozott, mint ahogyan a János evangélium bevezetője mondja, közöttünk vett sátort. Először Szűz Mária méhében lakott 9 hónapon keresztül. Tökéletesen fölékesített, és teljesen tiszta lakást kapott a mennyei atyától az Úr Jézus. Tehát nem holmi számkivetett hajléktalan volt ebben a világban, hajléktalanná későbbiek során lett, amikor már a rókának odolja van, de az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. Amikor ideérkezik, akkor igenis nagyszerű fogadtatásban részesül a szűzanya által. Az értelmi megfontolás is világossá teszi számunkra ezt az igazságot. Szent Tamás azt állítja, ha Isten valakit valamire kiválasztott, akkor erre alkalmassá is tette őt. Tehát nem állít az Úristen minket megoldhatatlan feladat elé. Márpedig Szűz Máriát öröktől fogva Szent Fia édesanyjának rendelte. Így megadta neki a tökéletesen tiszta fiúnak, tökéletes, tiszta, édesanyja lehessen. Ezt állítja egyébként az angyal szava is. Összeférhetetlen tehát ezzel a kiválasztottsággal, hogy Szűz Mária mást akarjon, vagyis a bűnt, mint ami Isten akarata. Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha a Szent Szűz és a fia közötti igen csodálatos és bensőséges kapcsolatra gondolunk. Krisztus a testét Szűz Mária teste által kapta. Hogyan lehetne bűnből szentet gyúrni? Hogyan egyezzék meg Krisztus Beliállal, olvassuk a 2. Korintusi levélben, és ez tökéletesen illik ide. A bölcsesség könyvében pedig ezt olvassuk. Nem tér a bölcsesség gonosz szándékú lélekbe, és nem lakik bűnnek adózó testben. Na hát akkor ez megint csak vonatkoztatható minden szempontból a boldogságos szűzanyára. Őt, aki az Isten fiának édesanyja, nyilván mentes minden ilyenfajta dologtól. Na de azért is mentes volt a személyek bűnöktől, mert Szűz Mária részese volt a megváltás művének. Nem megváltóként, hanem a megváltóval együttműködőként. Hát akkor hogyan lehetett volna bármiféle köze, mint közreműködőnek, Krisztus bűnfölötti győzelmének a bűnhöz? Ha egyszer maga, akár csak egy parányit is közösségben lett volna a bűnnel, akkor nyilván nem tud a bűntől való szabadításban közreműködni. Ilyen módon tehát azt hiszem, nem kétséges egy pillanatig sem, hogy Szűz Mária áteredő bűntől is mentes, és ennek következményeként a személyes bűnöktől is. Ennek alapján nagy oktalanság ilyen dolgokat föltételezni, és most mondom azokat a felhozott oktalan érveket, hogy Szűz Máriában azért mégis volt valamiféle fogyatkozás. Mert azt mondja, hogy az angyal szavára a szűzanya egy kérdéssel válaszol, hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem ismerek. Hát itt kérem szépen, mintha valami hitetlenség lenne, mondják a gyanakodók. Na de itt egyáltalán nem arról van szó, ami Zakariásnál, hogy nem fogadja el, vagy nem hiszi el, hanem Szűz Mária, és pontosan ebből a szövegből következtetnek arra, hogy szűzességi fogadalmat tett, vagyis Istennek ezt megígérte. Hát akkor most ez hogyan egyeztethető össze azzal, hogy édesanyává lesz? Egyébként, hogy semmi hitetlenség nincs a szűzanyában, azt éppen Erzsébet szavai fogják igazolni, aki azzal köszönti a szűzanyát, hogy boldog vagy, aki hitted mindazt, amit az angyal mondott, vagyis nem mondott neked. Tehát elismeri a hitét, és éppen ezért boldognak is mondja a boldogságos szűzanyát. A másik hanyagságot vélnek fölfedezni a szűzanyánál, mégpedig éppen azért, hogy elveszítette a 12 éves Jézust. Hát, hogy lehetséges ez? Arról persze megfeledkeznek, hogy a kis Jézust nem Mózes kosárban kellett fölcipelni Jeruzsálembe, hanem egy 12 éves kamasz gyerekről van szó. Olyanról, akit már önállóságra kell nevelni, és ezek szerint jól is nevelték, mert volt benne önállóság, és azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem. Ebben emberi öntudat is, meg isteni öntudat is megnyilatkozik. Vagyis itt éppen nem valamiféle hanyagságról van szó. A szűzanya szemrehányó szavai sem türelmetlen, hogy miért tetted ezt velünk, fiam, hát látott, bánkódtunk. Ez a fájdalom és a csalódás, emberi csalódás kifejezése, de hát itt is, ahogyan majd később is az Úr Jézus emlegeti és figyelmezteti édesanyját, hogy ő az Isten fia. Szűz Mária fia is ugyan, de Isten fia, tehát neki különleges küldetése van ebben a világban. Vagyis ezek az események Szűz Mária emberi mi voltát, a milyenkel azonos emberi mi voltunkat igazolják, nem pedig arra vonatkoznak, hogy ilyen vagy amolyan fogyatkozás lett volna a Szent Szűzben. Nem volt benne. És ezt mi örömmel nyugtázzuk, és erre építve kérjük is az ő segítségét, hogy bennünk is minél kevesebb legyen. Köszönöm szépen a figyelmet. Befejezésül megint Sik Sándor fordítását van egy imádságot, verses imádságot imádkozunk, mégpedig az áldozatok hozzátartozóért csatlakozva a bevezető imádság szándékához. Ez a vers Pál diákonustól való. Tengernek csillagy, bocsánat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. tengernek csillaga, Isten édesanyja, Áve makulátlan mennyei szép porta. Gábriel arkangyal Ávéval köszöntött, légy te nekünk béke, Éva helyett Áve. Old a bűnös láncát, gyújts a vaknak fákját, űzd rólunk a rosszat, esd le minden jókat. Mutasd meg, anyánk vagy, hallgasson meg érted, aki értünk ember, jó szívvel lőn benned. Szüzek legszebb szüze, szelídségnek tükre, bűntől szabadokká, tégy szeliddé jókká. Tisztaságban éljünk, biztos úton járjunk, hogy Jézussal egykor együtt vigadozzunk. Atyának dicsőség, Krisztusnak tisztesség, Szentlélek Istennek egy áldás adassék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Hírpercek.